Én is nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Az előzőektől egy picit eltérnék. Eddig nagyrészt arról hallhattunk, hogy a bibliográfiai leírások hogyan változnak, és hogyan kellene változniuk, és milyen új trendek vannak. Én egy picit másról fogok beszélni, a biblioterápiáról, ami irodalomterápiát jelent. Az Eszterházy Károly Egyetemen többek között azzal foglalkozom, hogy a biblioterápia módszerét hogyan lehet a 21. század kihívásainak megfelelővé tenni, kiegészíteni IKT eszközökkel, milyen új, innovatív módszereket lehet kitalálni, és a biblioterápia módszerét hogyan lehet kiegészíteni, hogy megfeleljen az új elvárásoknak. A biblioterápia előzményei teljesen egészen az ókorig nyúlnak vissza. Az első feljegyzések között szerepel az ókori Egyiptomból egy feljegyzés, miszerint, hogyha egy embert mérges kígyó mart meg, ami ugye a sivatag homokjában élt, akkor nem orvost hívtak hozzá, hanem orvospapot, aki magával vitte Ízisz és Rá történetét, és ennek a történetnek a felolvasása hatott úgy a kígyómarást szenvedett emberre, hogy attól meggyógyult. Hát persze arról nem szól semmilyen feljegyzés, hogy a gyógyult személyek aránya mekkora volt, és hogy hányan haltak meg végül is kígyómarásban. De a betegek elhitték, hogy ha egy Isten ettől a történettől meggyógyulhatott, akkor ők is meggyógyulhatnak tőle. Ugyanilyen gyökerek fedezhetőek fel az ókori hindu orvoslásban, amely mai napig is érvényes. A beteg léleknek nem gyógyszert adnak, hanem egy-egy történetet, és a történet felett töltött meditáció segít a lélek meggyógyulásában, és ez kihat a fizikai problémák megoldásában is. Tehát ők a pszichoszomatikus betegségek megoldására a meséket igen hamar elkezdték használni. Szintén egy korai előzményként vedhetjük fel, hogy az 1001 éjszaka meséiben Seherezádé biblioterapeuta volt-e. Ugyanis az 1001 éjszaka meséinek kerettörténetét, ha végig gondoljuk, mi is adja, van egy uralkodó, aki hát finoman szólva is kiábrándul a nőkből, és nem bízik meg bennük, úgyhogy minden este új asszonyt választ, aki az estét követően életével fizet azért a kedves nászért. Tehát nem feltétlenül tolongnak a jelentkezők a királyi nászra. Viszont van egy hadvezér, akinek van egy bátor lánya, ő Seherezádé, és ő önként jelentkezik, és 1001 éjszakán keresztül mesél az uralkodónak annak érdekében, hogy végre elkezdjen bízni a nőkben, és ne halljon meg. Minden este új történetet kezd, de soha nem fejezi be aznap este, így próbálja a saját életét is menteni. Tehát Seherezádé egy meggondolt, átgondolt történet sorozat segítségével egy előre meghatározott cél érdekében ismerteti meg egy személlyel ezeket a történeteket. Tehát, hogyha a biblioterápia tág értelmezését vesszük, miszerint a biblioterápia nem más, mint könyvek általi gyógyítás, akkor bizony Seherezádé egy biblioterapeuta volt, bár erre ugye senki nem gondolt mindeddig. Maga a történet csoport is folyamatosan változott. Míg az eredeti történet sokkal brutálisabb volt és szexuális tartalmat is tartalmazott, később rájöttek, hogy ezek a mesék némi finomítást követően alkalmasak lennének gyerekek számára is más problémák megoldásában, úgyhogy ezek a részek idővel kikerültek, tehát ma már nem azt a történet csomagot ismerjük, amely eredetileg a szájhagyomány részét képezte. Magyar gyökerei a biblioterápiának egészen a 19.-18. századig visszavezethetőek, ugyanis a téli estéken a fonókban nem csak munkával teltek az esték, hanem történeteket is megosztottak egymással, és hát ezek szintén tanító célzatú mesék is voltak. A 20. században újra felfedezték a biblioterápia módszerét, egyrészt el is nevezték biblioterápiának, eddig nem volt ilyen külön megnevezése, és a könyvtáros szakmához történő csatlakozását és kapcsolódását leginkább az 1939-es év változásai okozták, ugyanis ebben az évben az American Library Association egy biblioterápiás csoportot hozott létre, ahol hivatalosan is biblioterápiás a biblioterápiát könyvtári alapszolgáltatásnak fogadták el. Tehát már 1939 óta könyvtári alapszolgáltatás kellene, hogy legyen Magyarországon is a fejlesztő biblioterápiás foglalkozások megtartása. Hát ebben talán az elmúlt néhány évben van Magyarországon is igen nagy előrelépés. De az idő nem állt meg, és ahogyan láttuk, a módszer is folyamatosan változott, és a különböző kihívásoknak megfelelően alakult. A 21. század egy még nagyobb kihívást jelentett a módszer számára, főleg a fiatal korosztályt nehéz bevonni egy-egy ilyen irodalmi beszélgetésre. Erről ugye nagyon sok statisztika és felmérés szól, hogy a mai gyerekeket érdeklődését az olvasott világ iránt nagyon nehéz felkelteni. Talán azt mondhatjuk, hogy megváltozott már az ABC-jük is, ahogyan a gyerekek gondolkodnak magukról, a betűkről. Az ábrát Racskurik a kolléganőm találta, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer neki. Tehát megváltozott az is, hogy hogyan látják a betűket, mire asszociálnak. Ugye az Apple, az alma, még talán mi is úgy tanultuk, hogy alma a betű, de hát azért az Apple nem biztos, hogy beugrott volna. Hát a B betűről biztos, hogy nem a Bluetooth-ra gondoltunk még néhány éve. Az emberek egyre inkább elszigetelődnek, és egyre inkább az elektronikus felületek felé fordulnak. Tehát az, hogy a gyerekek nyáron Facebookon, Twitteren, más közösségi felületen osztják meg a tapasztalataikat, ez egy teljesen megszokott dolog. Viszont a szóbeli kommunikáció az egyre inkább kikerül a képletből. Illetve hát az elmagányosodásnak egy szintén tipikus megjelenési formája, ugye mindenki saját eszközével nagyon jól el van, tehát valamilyen módon igény van rá, hogy integráljuk azt, hogy az IKT eszközök ne az elkülönülésnek a jegyét képezzék, hanem valamilyen módon indukálják azt, hogy egy közösségi beszélgetés elinduljon. Egy következő adalék, hogy ma még nem tudjuk, hogy a fiatalokat mire képezzük. Azoknak a szakmáknak a nagy része, amelyre a mai fiatalok mondjuk 20 év múlva pályázni fognak, azok még csak nem is léteznek, tehát nem véletlen, hogy már nem tudást, hanem kompetenciákat, készségeket, képességeket és attitűdöt szeretnénk formálni a gyerekek esetében. Számos felmérés szól róla, hogy milyen fontos az olvasás iránti érdeklődés felkeltése. Ugye a PISA felmérés eredményeit talán senkinek nem kell bemutatni, a nagy felháborodást keltett az elmúlt évben a magyarországi eredmények szignifikáns romlása, de már a korábbi felmérések esetében is megállapították, hogy csak az az egy tény, hogy egy gyerek szeret-e olvasni, 3 osztálynyi különbséget jelent abban, hogy hogyan tud olvasni. Tehát fel kellene keltenünk az érdeklődésük az olvasás iránt, amelyre egy nagyon jó módszer lehet véleményem szerint a fejlesztő biblioterápia. A jelenséggel kapcsolatosan még a Robinson-effektust szokták megemlíteni, hát ugye szintén akkor maradjunk a regényhősöknél, már hogyha Seherezádi is szóba került az előbb, ugye Robinson Crusoe-ról kapta a nevét, aki egy lakatlan szigetre kikerülve valamilyen módon életben kell, hogy maradjon, de hát erre az iskolában senki nem tanította meg őt, de voltak könyvek és voltak tanárok, amelyek segítséget jelenthettek számára, tehát volt egy tudásanyaga, amelyet megszerzett, csak ezt át kellett konstruálnia, újra kellett értelmeznie ahhoz, hogy egy olyan helyzetben is életben tudjon maradni, amire egyébként senki nem gondolt korábban. Hogy miért a könyvtáros az egyik legmegfelelőbb ember a fejlesztő biblioterápiás foglalkozások megtartására? Azért, mert nagyon előnyös helyzetben van. Rengeteg irodalom van a birtokában, már a képzése során is megtanulja, hogy hogyan kell irodalmat kiválasztani és irodalmi ajánlást végeznie, nem csak szakirodalmi ajánlást, hanem szépirodalmi ajánlást is. Szintén megfigyelhető, hogy az olvasó szolgálatban rendszeresen ugyanahhoz a könyvtároshoz mennek vissza az olvasók, tehát napi rendszeres kapcsolatban vannak egymással. Az olvasók gyakran elmondják, hogy milyen panaszaik vannak, tehát a könyvtáros megfelelő irodalmat tud kiválasztani az adott személynek, illetve ha csoportos biblioterápiában gondolkodunk, ki tudja választani azokat a személyeket, akiknek körülbelül hasonló problémáik vannak, és ennek megfelelő tud műveket is kiválasztani és ajánlani. Ezzel párhuzamosan talán nem is kell elmondanom, hogy a könyvtárak funkciója teljes egészében megváltozott. Ma már nem csak az a feladat a könyvtárnak, hogy könyveket gyűjtsön, feltárjon, feldolgozzon, rendszerezzen és szolgáltasson amellett, hogy raktározza természetesen, hanem a könyvtár cél, hogy a harmadik hely legyen az emberek életében. Az első természetesen az otthonunk, a második egy megosztott hely, az iskola és a munkahelyünk, de a harmadik hely legyen a könyvtár, amely egy közösségi funkciót is betölt, és más feladatokat is ellát, és közösségépítő feladata is van. Hogy milyen új trendek figyelhetőek meg külföldön és Magyarországon, erről szeretnék néhány szót szólni. Először arról, hogy melyek valósultak már meg, és néhány szóban ki szeretnék térni arra, hogy milyen új lehetőségek vannak, amelyek még kipróbálásra várnak. Az egyik ilyen megvalósult lehetőség a booklistek, amelyek már körülbelül 10-15 éve az Amerikai Egyesült Államokban nagyon elterjedtek. Különböző könyvtárak, nagy könyvtárak, akár egyetemi, felsőoktatási könyvtárak, ilyen regionális könyvtárak készítettek könyvlistákat, amelyek tartalmazzák azt, hogy ha a gyereknek bizonyos problémája van, akkor mit célszerű neki olvasni. Mi a probléma ezzel? A biblioterápia nem egy univerzális orvosság. Nem olyan, mint egy fájdalomcsillapító, amit bárkinek beadok, és ugyanúgy fog mindenkinél hatni, hanem egy komplex elképzelés része, tehát nem mondhatom azt, hogy ha a gyerek ágyba vizel, akkor neki olvassuk ezt és ezt a történetet, és akkor ez a probléma meg lesz oldva, vagy ha a gyerek agresszív, akkor olvassuk neki ezt az európai népmesét, és akkor ettől nagyon boldog lesz, és nyugodt. Tehát ezzel ez az egy probléma van. Magyarországon ez könyvek formájában jelent meg. Robert Fischer, Gerlinde Ortner műveit fordították le magyarra, amelyek akár 3-6 vagy idősebb emberek számára is megfelelő műveket tartalmaznak. Robert Fischer műve leginkább különböző népek népmeséiről, míg Gerlinde Ortner történetei sokkal kisebbek számára, egyértelműbbek, 3-6 éves korosztály számára megfelelőek. De még mindig nem egy komplex kezelés részeként, vagy egy komplex módszer részeként tekint az irodalomra ez sem, bár a Robert Fischer könyvnek vannak más ajánlásai is, milyen műveket olvassunk ehhez, milyen kérdéseket tegyünk fel a résztvevőknek, milyen más tevékenységgel egészítsük, kikészítsünk rajzot, makettet, stb. De hát az IKT még mindig hiányzik belőle. És ami egy új fejlesztése, a Magyar Biblioterápiás Társaság és az Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Intézetének közös fejlesztéseként jött létre, a Bibliotár, amely egy picit megpróbálja újraértelmezni azokat a booklisteket, könyvlistákat, amelyek külföldön népszerűek, hogy mivel több szempontú visszakeresést tesz lehetővé, a különböző művek címe, szerzője, terjedelme, műfaja alapján kereshetünk, de az szerint is, hogy a különböző foglalkozások, amelyekre megtervezték ezeket és megtartották ezeket a foglalkozásokat, milyen kulcsszavakkal lehetne leírni őket, mi volt a foglalkozás célja, például az önértékelés, konfliktuskezelés, önismeret, anya-gyerek kapcsolat fejlesztése, különböző tárgyszavakat határoztunk meg, a lista elég bőséges, és ezek alapján is lehet keresni, vagy hogyha általánosabban keresünk, mondjuk 10 éveseknek szeretnénk a könyvtárunkban biblioterápiás foglalkozást tartani, akkor akár arra is rákereshetünk, hogy 10 éves fiúknak, 10 éves lányoknak szeretnénk ilyen műveket keresni. Hogy mi az előnye a hagyományos könyvlistákkal szemben ennek a felületnek? Hogy van egy olyan kiegészítő része, hogyha a foglalkozás vezetők megtartották a tervezetet, akkor kiegészíthetik ezeket a listákat, ezt a leírást a saját szubjektív tapasztalatukkal is. Tehát például az adott korosztálynak az adott mű mennyire felelt meg, mennyire sikerült elérni a célt, amelyet korábban kitűztek maguk elé, valamint arra is lehetőséget teremt, hogyha egy foglalkozás sorozat részeként valósult meg az az egy foglalkozás, akkor az előtte és utána következő műveket is megismerjék. A biblioterápia módszerét egyébként kiegészíthetjük különböző tevékenységekkel, akár rajzoltathatunk, játszhatunk, bevonhatjuk a drámapedagógiát is, ezeket a tapasztalatokat és javaslatokat is ugyanitt meg lehet fogalmazni. Tehát a hagyományos Amerikában és Angliában is megismerhető könyvlistákkal szemben ennek a felületnek az az előnye, hogy egyfajta személyes kapcsolatot és tapasztalatmegosztást is lehet tesz, és szorgalmazza azt, hogy a foglalkozás megtervezőjével és már megtartójával fel lehessen a kapcsolatot venni a felületen keresztül. Tehát egyfajta fejlesztése a biblioterápiának már elindult Magyarországon is, hogy egy másik platformra kerüljenek át ezek a listák. A másik fejlesztési lehetőség, hogy magát a módszert bővítjük ki egy picit. A biblioterápia hagyományos módszere hogyan is néz ki, hogyha egyszerűen szeretném ábrázolni, megismerjük a foglalkozás résztvevői, megismerik az előre kiválasztott művet, közösen beszélgetnek róla, majd megfogalmazzák a konklúziót. Ez egészen egyszerű és átlátható sémának tűnik. de hogyan fejleszthetjük mondjuk az IKT vagy digitális kompetenciáit a gyerekeknek, hogyha még mindig a biblioterápiához ragaszkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy csupán egyetlen kis buborékot kell beszúrni, hogy miután meghallgatta az adott csoport, és bocsánat, én most csak gyerekekről beszélek, de hát akár nyugodtan lehet felnőttek körében is azt alkalmazni a módszert, mi gyerekekkel végeztünk ilyen kísérleteket. Tehát miután megismerték a kiválasztott irodalmi alkotást, akkor valamilyen IKT eszköz segítségével készíthetnek róla illusztrációt, mi ehhez egy Comics Head nevű képregény készítő szoftvert használtunk, amely megengedi, hogy külön előre elkészített karaktereket használjanak, amelyek esetében minden olyan karakternek, amelynek arca van, 5 érzelmi alapállapotot lehet a karakterhez kiválasztani különböző hátterekkel és más beállítási lehetőségekkel. Például itt van egy ilyen kép, amit az egyik gyerek készített. Láthatjuk, hogy különböző külső-belső interjúröket lehet kiválasztani háttérgyanánt. A karaktereinknek különböző érzelmi állapotai lehetnek. Egyébként mi magunk is rajzolhatunk, szeretik a hangfestő szavakat beilleszteni, illetve a szövegbuborékokban szavakat adhatunk a szereplőink és karaktereink szájába is. Mi ennek a biblioterápiának igazából a lényege? Az, hogy egy tudattalan folyamat részeként a résztvevők megszabadulnak olyan frusztrációtól, stressztől, feszültségtől, amelynek létéről talán nem is tudnak. Tehát nem akarjuk tudatosítani velük, hogy a te életedben például ebben a történetben a sárkány az az anyukád például, a hős lovak pedig az apuka, aki mindig megment a házát anyukától. Tehát egyfajta tudattalan folyamat részeként szeretnénk, hogy megszabaduljunk ezektől a belső feszültségektől és ellentétektől, amelynek egyik módja akár a fejlesztő elbiblioterápia is lehet. Egy pillanatra még visszamennék. Tehát miután elkészítették az illusztrációt a képregény készítő szoftverrel, azután felhőben osztják meg az elkészített illusztrációkat a résztvevők, interaktív tábla segítségével jelenítik meg, és a hagyományos feldolgozási módot, amelyben csak az irodalomról van szó, azt tudjuk kiegészíteni azzal a segítséggel, ami talán a kezdő foglalkozásvezetők számára lehet a legnagyobb segítség első körben, hogy van egy képi stimulus is, ami segíthet a beszélgetés elkezdésében. Tehát egy jégtörőként lehet használni ezeket az illusztrációkat. A következő fejlesztési lehetősége, amelyet most tervezzük az első ilyen foglalkozásokat, ez a konstrukciós fejlesztő elbiblioterápia. Ugyanis az a kritika ért minket, hogy a tablet segítségével hát a finom motorikáját a gyerekeknek annyira nem fejlesztjük, hát 2 ujjukat kell használni hozzá, hogy egy képet létrehozzanak, és a Lego eszközök ebben nagy segítséget jelenthetnek, különösen például a Lego Story Starter csomag, amely különböző karaktereket tartalmaz, és azt gondoljuk, hogy miután a gyerekek meghallgatják a művet, első körben készítenek egy illusztrációt Lego eszközök segítségével, majd ezt az illusztrációt tableten, például tablet felületén fogják kiegészíteni. Tehát például ez egy ilyen kép lehetne a történet alapja, amit Legóból meg tudnak alkotni. És különböző szoftverek segítségével, például a Magisztóval, ezeket most átugranám, a Story Album segítségével különböző módokon lehet rendszerezni, bemutatni, képet készíteni róla, videófelvételként előadni, vagy lejátszani. A következő fejlesztési mód, és talán ez már egy kicsit túlmutat a jelenleg megoldható technikai körülményeken, ha a Second Life környezetbe, virtuális valóságba helyeznénk át a fejlesztő biblioterápia módszerét, ahol a saját avatárt hozhatna létre minden foglalkozáson résztvevő, és a földrajzi korlátokat is át tudnánk törni, tehát egy heterogén csoportot tudnánk létrehozni, akár határainkon túlélő magyarokat is be tudnánk csatolni egy-egy ilyen foglalkozás keretében, és az elkészített avatár segítségével vennének részt a résztvevők ezeken a foglalkozásokon, és a foglalkozások előre haladtával az avatár folyamatosan változhatna annak megfelelően, hogy hogyan érzik magukat a foglalkozáson a résztvevők. Tehát ez még mindig csak egy tervezet. És hogy az IKT eszközök hogyan vonhatóak be a legmélyebben egy ilyen foglalkozásba, erre a minden művészetterápiának, így a biblioterápiának is megkülönböztethetünk 2 különböző módját, egy aktív és egy passzív terápiát. Eddig a passzív terápiákat próbáltuk részben aktív terápiává változtatni, tehát eddig csak beszélgettek az előre elkészített művről a foglalkozás résztvevői. Az aktív terápiánál viszont ők maguk hozzák létre azt a művet, amely segít nekik a különböző problémák megoldásában. Tehát például ilyen az írásterápia is, amelyet, hogyha áthelyezzünk egy digitális poszterre, akkor a foglalkozás résztvevői bármilyen eszközt és alkalmazást használhatnak annak érdekében, hogy minél pontosabb képet alkothassanak arról, hogy az ő fejükben hogyan állt össze az a történet. Tehát akár az online felületen kereshetnének már meglévő filmrészletet, zenét, képeket, de ugyanilyen produktumot ők maguk is létrehozhatnának. És hát összefoglalva annyit lehetne elmondani, hogy a biblioterápia módszere bár az ókorban is megfigyelhető volt, de az új 21. századi kihívásokra is alkalmassá lehet tenni, hogy ezeket az új problémákat is megoldják, tehát van létjogosultsága úgy gondolom a 21. században, és ezeknek az új fejlesztéseknek, a módszer kibővítésének köszönhetően talán szélesebb rétegekhez lehet eljuttatni, és a könyvtár erre egy megfelelő platform lehet, hogy mindezt a módszert átvegyék. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok.
Köszönjük szépen. Amíg a hallgatóság kérdéseken gondolkodik, én rögtön feltennék egyet, mint páciens is a terapeutának. Kérdezném, hogy a olvasás és egészség témakörben a addikció jelenségének a kezelésével foglalkoznak-e?
A gyakorlóiskolánkban kezdődött a fejlesztője biblioterápia első pilot kísérlete, amelyről talán Kistúth Lajos intézetvezető úr tudna a legtöbbet beszélni, ugyanis a gyerekek az órák során különböző tableteket használtak minden órán, és hát fekete pedagógiának nevezték el az eredményeket, ugyanis a gyerekeket annyira lekötötte az az eszköz, hogy már a szünetben nem mentek el mosdóra, nem készültek fel a dolgozatra, tehát innen jött az az igény, hogy ki kellene egészíteni valamilyen módon azt, hogy használjanak ilyen eszközöket, de egymással is beszélgessenek, tehát valamilyen módon oszták meg az IKT eszközök segítségével szerzett élményeiket. Nem tudom, hogy ilyen a fajta addikcióra gondolta.
Ilyenre is. Köszönöm szépen. További kérdések? Ha nem, akkor még egyszer megköszönöm az előadónak, és megköszönöm a közönségnek. Még nem menjen sehova, mert egy ajándékkal